Hosszú évek óta áll össze ez a gyűjtemény. Az embernek az ízlése is változik, vajon az ön ízlése is változik, vajon, hogy az a bizonyos szép, amit megvásárolt, talán 30 év múlva is szép lesz?
Talán én vagyok a legjobb példa erre, mert hogyha arra gondolok, hogy én egy ilyen kispolgári családban nőttem fel, ahol rettenetes nippek, műanyag virágok, gumiból készült pantlászok voltak kitéve, és ez volt az én otthonom. És akkor, amikor én elmentem, és először találkoztam Nagy Pál festőművésszel, és megláttam, hogy milyen a lakásuk, akkor rájöttem, hogy én egy teljesen falcs világba élek, egy olyan értékrendbe, ami tulajdonképpen nekem soha nem tetszett. Nekem nem tetszett az üveghal, nekem nem tetszett az elefánt, nekem nem tetszett a pacsirtas, nem tetszett a papagájni, de nem tudtam megfogalmazni, hogy létezik egy alternatíva ehhez. Miután megismerkedtem ezzel az emberrel, aki módszeresen tanított engem művészetre, képzőművészetre, kitárult előttem egy olyan világ, amit nem is gondoltam, hogy létezik. És akkor alakult ki tulajdonképpen az én esztétikai értékrendem. Mert én is ugyanaz a kategória voltam, amikor megláttam egy absztrakt festményt, azt mondtam, hogy hát ilyen mangálmányt én is tudok csinálni. És aztán hosszú évek után rájöttem arra, hogy az nem mangálmány, hogy olyan nem tudnék csinálni, és hogy az is érték. Miután kialakult ez az értékrend, tehát az esztétikai fogalomrendszerem megvolt, és megvolt az a szép érzékem, ami nem hagyott el mai napig, ezek a képek nem fognak kiesni az értékrendből, mert ezek túljutottak egy szűrőn.
Olyan van viszont egy gyűjtőnek az életében, hogy tovább is ad a képén, vagy amit megszerzett, azt már nem szívesen adja tovább.
Hát ez nagyon ritkán történik meg. Nem azért gyűjtesz, hogy eladd a képet. Talán egyszer vagy kétszer történt meg, de akkor is, mikor eladtam egy képet, akkor múzeumnak adtam a képet. Tehát tudtam, hogy továbbadom, de olyan helyre, ahol egy gyűjteményben van szinte.
Mivel kezdte a gyűjtést?
Megmondom, Nagy Pál, egyszer náluk voltam, és adott egy körülbelül 5x3 centis kicsi pasztástól rajzot. Azóta is megvan. Nekem annyira tetszett az a rajz, hogy mikor megkaptam azt a valamit egy híres festőtől, mert akkor már egy híres festő volt, elgondolkoztam, hogy mi ez a nagy vonalúság, hogy én egy kicsit taknyos 9-es diák vagyok, és csak azért, mert nekem tetszik egy rajz, megfogja, s ideadja neki a művét. Az egy alkotásod. Na ez volt az első löke.
Hogyan gyűjt mégis egy gyűjtő, illetve ön hogyan gyűjt, ami tetszik? Nyilván, hát nap mint nap szembe jöhet olyan kép, ami tetszik. Hogyan kell ezt megszerezni végül is?
Van egy olyan háló, ami kiépül az ember körül. Amikor tudják azt, hogy gyűjtő vagyok, és valahol például van egy hagyaték, akkor lehet, hogy én leszek az első, akit felhívnak, és azt mondják, hogy doktor, tessék eljönni. Vagy vannak olyanok, hogy azt mondják, hogy hát szeretnénk felértékeltetni a képeket. Nyilván, hogyha az ember oda megy, akkor látja, hogy mi az, ami ér valamit, mi az, ami nem ér valamit. Ennek persze van egy árnyoldala is, amikor az emberek túlértékelik a saját birtokukban levő képeket, azért, mert nem értenek hozzá, azért, mert a család túlzottan jónak tartotta, és ilyenkor meg kell mondani, hogy mi a piaci érték. Ez nem mindig tetszik az embereknek.
Ön ezt már tudja? Tehát ön azon kívül, hogy művészet szeretőből kicsit szakemberré is, és talán művészet történészé is vált, kereskedővé is vált?
Nem. Kereskedő nem vagyok.
Idézőjelben.
Nem. Tehát én bárkinek nagyon szívesen megmondom, hogy szerintem mi annak a képnek a piaci értéke, mert a piaci érték és az esztétikai érték között nagy különbség van. Egy kép annyit ér, amennyire lehet adni. És akkor persze, hogy nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy hát de annyiért nem adjuk. Hát kérem szépen, ez viszont már a saját döntésünk. Aukciókat követek, vásárhelyen a műtárgypiacot ismerem, nagyon sok ember hoz hozzám képeket, hát én tudom azt, hogy körülbelül minek mennyi az ára.
Itt most vásárhelyi alkotókat látunk. Mi az, ami még a szívet csücskel ezen felül?
Vannak ilyen kollaterális gyűjtési területeim is, az egyik a nagybányai festők és festőiskola, abból, hogyha minden jól megy, márciusban lesz egy kiállítás a Hágban. Most csak a klasszikus képzőművészetről beszéltünk, mert azon kívül én gyűjtök etnográfiai dolgokat, azon kívül gyűjtöm a szőnyegeket, az üvegeket, a lakatokat, a zárakat, a tányérokat, a hímzéseket, és még mondja, a faragásokat, nagyon sok minden gyűjtök.
Mindig van idő ezeket megcsodálni, vagy lehetőség is van, hiszen mindent nem tud kirakni.
Persze, hogy nem tudok mindent kirakni, de egy ilyen kiállítás egy lehetőség arra, hogy az ember megmutasson egy részt abból a gyűjteményből, amit összeszedett. És azon kívül ne felejtsük el, hogy Torboszlóban két múzeumom azért ott van, és ott már ki vannak állítva a tárgyak. De ott is például arra jöttem rá, hogy lehet, hogy már meghaladja az emberek befogadó képességét a tárgyaknak a mennyisége. És ezért van az, hogyha valaki célzottan jön, hogy meg szeretném nézni a bokályokat, akkor tessék, itt van a csempéket, akkor itt. Egy célzott érdeklődőt sokkal könnyebb elkalauzolni egy múzeumban, mint egy teljes zöld fülőt, akit semmit nem látott, mert annak minden új. Nem lehet befogadni annyit egyszerre.
Mennyire hivatása a gyűjtőnek az is, hogy valóban mutassa meg, és akár utaztassa a gyűjteményét?
Ez egyénileg változik. Én tudok olyan nagy gyűjtőt Marosvásárhelyről, aki Budapesten széfekbe tartja a vagyonát, és nem hajlandó senkinek sem megmutatni. Ez véleményem szerint szinte annyi, mintha nem is lenne. Egy gyűjtemény, akkor gyűjtemény, mikor megmutatod, és addig pedig raktárba álló képe. Egy falnak befordított kép, az nem kép. Ezért vagyok mondjuk úgy egy kicsit a Vásárhelyi Múzeummal is ilyen fura viszonyban, mert nekik több mint 2500 képük van, vagy 3000, nem tudom hány képük van. De nagyon ritkán cserélik őket. Olyan képek vannak, amik 40-50 éve nem voltak kiállítva. Azoknak az értéke csak akkor jön meg, amikor ott van a falon, és látjuk őket.
Az ön falán otthon cserélődnek a kedvencek?
Igen, igen, határozottan, festéskor.